11. álom. Kopár domboldalon sétáltam. Letarolt, kiégett fű nehezítette lépteimet. A távolban levő kisebb erdei hétvégi házból motorberregés hallatszott. Az ugás pár másodpercig tartott, majd elhalkult. Ez a szakadozó, zakatoló hang többször is megismétlődött. Úgy tűnt, mintha valaki motorfűrészt szeretne üzembe helyezni, de sikertelenül. Ahogy közeledtem a házhoz, körülötte a természet teljesen megváltozott. Zöldellő fák és színes cserje övezte az épületet. Maga a ház pajtaszerűen lett kialakítva. A falak nagy részt durván megmunkált deszkákból készültek. Nem lakóépületre, hanem szénapajtára emlékeztetett. Az ajtó nélküli nagy bejárat is arra utalt, mintha azért építették volna ilyenre, hogy a magasra megrakott szekér beférjen. Már majdnem a házhoz értem, de még mindig nem láttam senkit. A szakadozó zúgás is abba maradt. Előbb körüljártam az építményt, hát ha a másik oldalán rábukkanok arra, aki a motorral próbálkozik. Mikor ott sem találtam senkit, bementem az épületbe. A helyiség ki volt padlózva, nappali szobának lett átalakítva. A magas mennyezet két oldalán még látszott, hogy valamikor szénát tároltak benne. A szoba közepén egy több lóerős motorkerékpár hevert, körülötte olajtócsa. A sarokban a padlón egy fiatal lány ült, tenyerével az arcát törölgette. Mellette a mezítelen combját érintve egy pezsgős üveg feküdt. Karnyújtásnyira ott villogott a mobiltelefonja. Rózsaszínű, vékony, elől nyitott ruhája alól maszatos, világos kék pántos pólója kandikált ki. Farmeranyagból készült rövid nadrágja a feneke alá gyűrődött. Rám nézett, de nem szólt semmit, csak tovább törölgette az arcát. Úgy tűnt, mérgében sír. Mi a baj? Kérdeztem, inkább a motorra nézve. Nem akar begyulladni, és már kiürült az aku. Most hívtam fel a papjóskát. Neki van, de el kellene hozni. És hol lakik a papjóska? Gondoltam, hogy a két szó a nevét jelenti. Hát, hol máshol, mint a templomban. Elmennél az akuért? Mi más tehettem, bólintottam, hogy elmegyek. A pajta a külső fala mellett ott állt egy különös háromkerekű kerékpár. A váz alapján női típusú gyártmány lehetett. Az ülés alatt egy akkumulátortároló helyezkedett, a hátsó kereket pedig lánc kötötte össze az elektromotorral. Ennek megörültem, mert nem kell majd lábbal tekernem. A kerékpár néhány métert tett meg árammal működve, majd leállt. A kormányon kis piros égő jelezte, hogy kiürült az elem. Rövid ideig tartott tehát az örömöm, mégiscsak lábbal kellett hajtani. Az áttételek miatt nehezebben mozgott, mint a hagyományos kerékpár. Elindultam a kis falu központja felé. Több idősebb férfi az utcán ácsorogva ráerősen beszélgetett. Megjelenésem megbolygatta eseménytelen időtöltésüket. Egy középkorú férfi, aki jól pödörhető bajuszt és attól elválasztott hegyes kecskeszakállat viselt, felpattant a kerékpárjára és felém hajtott. Az lehetett a célja, hogy rámijesszen és megállítson. Az ácsorgók talán azt szerették volna megtudni, mi áradban vagyok errefelé. Az is érdekelhette őket, hogy mit kerestem a lánynál, aki a hambár alakú erdei házban lakik. Sikerült kikerülnöm az ütközést, és tovább bringáztam. Az ácsorgó emberek, a biciklista, az egész helyzet egy olasz neorealista filmbeli jelenetre hasonlított. A falusi templomokat általában vagy a helység központjában, vagy dombtetőre szokták építeni, hogy jól láthatóak legyenek. Útközben a központban nem láttam, de messze észrevettem a tornyát. Elcsodálkoztam, mert a torony teteje az utca magasságában volt, tehát a falu végén lejtőn építhették. Arra vettem az irányt. Ahogy közeledtem, az épület egyre terebélyesebb lett. A helyszínre érve láttam csak, hogy a kis egytornyos templom szigetre épült. A kisméretű szigeten épp hogy elfért a terméskőből emelt embermagasságú kerítés. Azon belül állt a kis kápolna-szerű építmény. A szigetre pallón lehetett átérni. A mellette épült kőhíd még nem volt használatban. Félretoltam a kerékpárt, és gyalogkeltem át a deszkákból tákolt hídon. A kőkerítés bejárati részén rácsos, kovácsolt vas kapu állt a utamat. Nagy nyikorgás közepette megnyitottam. A templom körül nem láttam senkit. Feltételeztem, hogy a papa sekrestjében vagy a szentélyben van. Nem láttam más lehetőséget, mint hogy bemenjek az épületbe. Az ajtó felé indultam, úgy tűnt, magától nyílik. Csak azután vettem észre, hogy a nagy, megvasalt faajtó mögött, kopott reverendában pap Jóska jelenik meg. Az akkumulátorért jöttem, szóltam egyszerűen. Csak bólintott és visszalépett a templomba. Utána mentem. A templom elég rendezettnek tűnt, ellentétben a pap öltözékével. Meg is dicsértem, hogy mennyire gondozott, szobrokkal teli a templom hajó. Á, nem épp úgy van, mondta, és odalépett a szószékhez. A felvezető falépcsőkön egy görbe fűrésszel vágott rést mutatott, mintha valaki a lépcsők végét le akarta volna fűrészelni és elvinni, de nem bírta, ezért megcsonkítva ott hagyta. A rés lényegében nem jelentett nagyobb veszélyt. Fagittel és némi barna festékkel el lehetett takarni a hibát. Gondoltam, felajánlom, hogy megcsinálom, de közben eszembe jutott, hogy nincs nálam olyan szerszám, amivel elvégezhetném a javítást. Közben megjött a pap, és elintette az akkumulátort. Elmondta, hogy mivel ez egy új készülék, az akku meg van töltve. Legjobb, ha előbb kisütik és újra töltik, akkor lesz jól használható. Nem várta meg, hogy igazat adjak neki, mindjárt hozzáfogott az áramtalanításhoz. Két kábellel a templom előtti kovácsolt vaskapuhoz kapcsolta. A kábelek vége szikrázni kezdett. Megtörtént a kisülés. Most már otthon újra lehet tölteni, magyarázta szakszerűen. Átvittem a pallón, és rátettem a bicikli hátsó kerekei közti csomagtartóra. Hirtelen nem jutott eszembe, hogyan is kell köszönni a papnak, de végül megtaláltam a megfelelő mondatot. Isten áldja, köszöntem. Ő ugyanazokkal a szavakkal válaszolt. Visszaindultam a házhoz. Újból keresztül kellett mennem a falu központján. Már vártak rám a falusi emberek. Leállított az a középkorú férfi, aki odafelé menett kerékpárjával nekem akart rohanni. Most már nem látszott annyira haragosnak. A többiek is körém gyűltek. A szakállas elmesélte, hogyan szoktak szórakozni itt a faluban. Egy fiatal és egy öreg összeáll, és rövid történetet mondanak egymásnak. A mese érdekes, különleges emberekről, lényekről vagy tárgyakról szól. A mesében szereplők a tárgyakat szokatlan vagy bizarr módon használják fel. Ha a mesélő olyasmit mond, amit az ellenfél nem tud felhasználni, akkor ő a győztes. Érdekesnek találtam a vetélkedőt, ezért úgy döntöttem, részt veszek. Ezek után mindenki felén fordult, várták a mesémet. A vörös, azaz a Mars bolygóról repültem visszafelé Klárával, aki szintén űrutas volt. Amikor a föld közelébe értünk, csak én készülődtem elhagyni az űrhajót. Pakolászni kezdtem a holmimat. Kinéztem az űrkabin ablakán, és megláttam a kékellő gömböt, a földet. Az nem lepett meg, inkább az, hogy a párkányon egy harangszerű csengőt vettem észre. Mindössze 10 centi magas lehetett. Valószínűleg én csempésztem be és tettem oda induláskor, de teljesen megfeledkeztem róla a hosszantartó utazás alatt. A csengő, azaz a harangocska, az 1423-ban öntött harang kicsinyített mása volt, amelyet a híres orosz festő Andrei Rublev öntetett. Mivel a Mars felé vezető úton épp karácsony lesz, Klára valószínűleg apró ajándékkal lep meg. Én is készítettem számára egy pár fülbevalót. Csak ilyen apró ajándékot lehetett felvinni hivatalosan az űrhajóra, mert minden gram súly számított. A kis harang csempészáró volt, azzal akartam jelezni az ünnepség kezdetét. Most újra gond lett, hogyan csempészem vissza a földre, mert sok cuccot kellett levinni. Főként nagy mennyiségű a Mars felszínéről származó port. Az a por nagyon termékeny árúnak minősült. A termőföldön és a kertekben szétszórva éveken keresztül hatalmas termést eredményezett. Az expedíciót az a vállalat pénzelte, amely forgalmazta a Mars port. Az egész kampány nagyon hasonlította a középkori selyemútra vagy a keleti fűszereket felfedező útra. A harangocskát a nagy otromba űrruhám belsejébe dugtam, és magam mellé vettem a marsporral teli hatalmas táskát. Nekem ki kellett ugranom a táskával a hajóból, mert az folytatta a keringést. Klára a fedélzeten maradt. Ott várja meg a következő űrhajóst, akivel még egyszer megteszi a hosszú utat, a vörös bolygóig és vissza. Azért vállalja az utazást, mert sok pénzt fizetnek érte. Ő pedig gazdag lány szeretne lenni. Elbúcsúztam Klárától egy hosszú öleléssel, és kiugrottam a légüres térbe. Az ejtőernyőt úgy állították be, hogy egy bizonyos magasságon automatikusan kinyílik. Ha ez nem történik meg, magamnak kell azt egy karral megtennem. Zuhantam egyre gyorsabban, de nem történt semmi. Már láttam az alattam lévő erdőben a fákat és a várakozó embereket, de még mindig nem történt semmi. Nagyon megijedtem, és ösztönösen meghúztam a kart. A vészejtőernyő azonban csak egy bizonyos magasságon aktiválódott. Sajnos már alacsonyabban voltam. Nagyon közel voltam a felszínhez. Hatalmas robbanást hallottam a hátamon. A mentőrakéták működésbe léptek. Nagy erővel felemeltek a felhők felé. Az iszonyú gyorsulástól majdnem elvesztettem az eszméletemet. A berendezés jól működött, az ejtőernyő kinyílt, és szerencsésen leértem az erdő szélére. Ott már vártak a vállalat emberei, és átvették a csomagot. Megszabadítottak az űrruhától, amelyből kiesett a harangocska, és felcsengett.